Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Hunrend Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet által vezetett európai kutatócsoportnak egy aktív vezérlőrendszer segítségével sikerült leküzdenie az aeroelaszticitás egyik fontos kihívását a légijármű szerkezetekben. A kutatók egy speciálisan felépített pilóta nélküli légijárművel mutatták be az áttörésnek számító új eljárást, amely a következő generációs kereskedelmi repülőgépek hatékony technológiájaként használható. Takarics Bélával, a Hunrend Stakit tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Az alap probléma az egy úgynevezett flutter jelenség. Ez egy olyan jelenség, amikor a flexibilis rendszerek, például akár hidaknál, vagy repülőgépeknél ugye nem tökéletesen merevek ezek a szárnyak, tehát hogyha valamilyen gerjesztés éri őket, akkor lengenek. Tehát egy ilyen rendszer és a körülöttük áramló aerodinamika kölcsönhatásba lép egymással, és ezt egymást tudja erősíteni. Ez az úgynevezett flutter jelenség. Erről lehet, hogy ismerős a Tacoma Narrows híd, amit 40-ben építettek még az USA-ban. Ez egy nagy fesztávolságú függőhíd volt, és az átadás után néhány hónapra rá egy nagy szél volt ott a környéken. Ez a híd nagyon belengett, tehát ilyen kb. Több méteres amplitúdói lengések keletkeztek a hídon, és végén a szerkezet ezt nem bírt el, leszakadt a híd. Ez az úgynevezett aeroelaszticitás jelensége, vagy a flutter, ami ott fellépett. Annak idején a tudósok erről még nem tudtak, hogy ilyen jelenség ez kritikusan fel fog lépni hidaknál. Ugyanilyen jelenség ez a repülőgépeknél és fellép, ugyanis a repülőgépek szárnya nem tökéletesen merev, tehát hogyha ülünk a repülőgépen, kinézünk, akkor látszik, hogy a szárnyak lengedeznek, viszont ez a lengedezés ez lecsillapodik. A kritikus lengés, az az úgynevezett flutter jelenség, az egy bizonyos sebességnél lép fel, tehát egy bizonyos repülési sebességnél. Hogyha ezt átlépjük, akkor egy ilyen instabil lengés alakul ki, ami végezetül oda vezethet, hogy letörik a szárny. Úgyhogy mi igazából ezt a problémát akartuk megoldani magával a kutatással, és hogy miért van erre szükség. Az alapvető cél az, hogy a károsanyag kibocsátást a repülésben csökkenteni tudjuk. Ezt úgy tudjuk többek között elérni, hogy fejleszthetünk hatékonyabb hajtóműveket, mi a Stakiban ilyesmivel nem foglalkozunk, a hajtóműgyártók foglalkoznak ilyenekkel, vagy pedig tudunk csinálni könnyebb repülőgépeket, illetve nagyobb fesztávolságú karcsúbb szárnyakat tudunk a repülőgépekre szerelni, ezáltal az aerodinamika lesz hatékonyabb. Mi ezzel az utóbbi két problémával foglalkozunk, viszont hogyha ilyen szárnyat építünk, tehát lecsökkentjük a tömegét, illetve megnöveljük a fesztávolságát, ezáltal egy hosszú karcsú szárnyat kapunk, ami még hajlamosabb lesz a lengésekre, és az a flutter sebesség ez gyakorlatilag egyre lejjebb kerül. Hagyományosan ezt a flutter sebességet ezt a repülőgépgyártók úgy szokták elkerülni, hogy leszimulálják, kimérik, hogy ez milyen sebességen lép fel, és addig erősítik meg a szerkezetet, merevítik gyakorlatilag a szárnyat, ameddig ezt a flutter sebességet ki nem tolják egy olyan határon túlra, ahol a repülőgép már biztosan nem fog repülni. Viszont, hogyha egyre könnyebb és nagyobb fesztávolságú szárnyakat építünk, akkor ez a flutter sebesség csökkenni fog, és elérhet egy olyan alacsony szintre is, ahol már a repülőgép akár repülhet is, vagy mondjuk közel kerülhet hozzá. Ilyenkor ezt aktívan is lehet csillapítani, és igazából ez, amivel mi foglalkoztunk, hogy megpróbáljuk ezt a flutter jelenséget aktív beavatkozással lecsillapítani, és ezáltal mesterségesen ki tudjuk tolni a fluttermentes sebességtartományt, tehát a repülőgép továbbra is biztonságosan tud repülni.
Ezt az aktív megoldást hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban?
Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a repülőgép maga, a törzs is, illetve a szárny is fel van szerelve különböző szenzorokkal. Itt közöttük van giroszkóp, gyorsulásmérő, tehát ugyanolyan szenzorok, amik egy mai mobiltelefonban is megtalálhatók. Nyilván ezek egy jóval precízebb szenzorok, amit egy repülőgépbe építünk be, illetve megbízhatóbbak, de működési elv az ugyanez. És valós időben gyakorlatilag mérjük, hogy ezeken a szárnyakon mi történik, mikor, milyen irányba, mennyire leng ki. Ezek után kell egy úgynevezett aeroelasztikus repülőgép modell is, ami leírja ezt a teljes flexibilis dinamikát. Ez alapján viszont megtervezhető egy szabályozó algoritmus, ami szintén valós időben a mérések alapján és a modell alapján beavatkozik. A szárny mentén ugye vannak ezek a kormányfelületek, amik hagyományosan egy mostani repülőgépen is rajta vannak, ezekkel irányítják a repülőgép mozgását. Ebből mi a saját repülőgépünkre többet tettünk fel, és akkor ezeket használtuk, tehát ezekből egyet használtunk, egy-egyet a repülőgép szárnyon, amit kimondottan a flutter elnyomásra alkalmaztunk.
Ez az elmélet, de kipróbálták ezt már a gyakorlatban is. Hogy nézett ki a repülési teszt?
először egy modell készült el, utána megterveztük magát a szabályzót is. Mielőtt azonban kimentünk a repülés tesztekre, egy úgynevezett hardware in the loop tesztet is elvégeztünk, amikor már a hardware elemek össze vannak kötve a szimulációs modellel, és ez egy ilyen biztonsági teszt, hogy leellenőrizzük, hogy maga ez a szabályzó algoritmus ez úgy működik-e, ahogy szeretnénk, tud-e valós időben adatot feldolgozni, stb. És hogyha ez rendben van, akkor gyakorlatilag zöld lámpát kap a repülésteszt, és megépítettünk itt a konzorciumi tagokkal közösen egy demonstrátor repülőgépet, ez egy 7 méter fesztávolságú pilóta nélküli repülőgép, körülbelül 65 kg súlyú és egy sugárhajtású hajtómű van rajta. Ezzel a repülővel teszteltük le, hogy maga az algoritmus az valójában tud-e működni. Idén május 26-án volt az úgynevezett Flutter repülési teszt. Ez volt az utolsó teszt, tehát gyakorlatilag a hab a tortán, amikor a DLR repülőterén kimentünk, és a partnerekkel együtt ezt a repüléstesztet elvégeztük. Ilyenkor először reggel leteszteljük, hogy a repülőgépen minden megfelelően működik, a szenzorok rendben bírnak, a kontrollfelületek rendben kitérnek, és akkor ilyenkor utána tudjuk elvégezni ezt a repüléstesztet. Ilyenkor van egy pilóta, aki kézi távirányítóval felrepteti ezt a repülőgépet, amikor a repülőgép elért egy bizonyos magasságot és sebességet, ez nagyjából ilyen 3-400 méter magasságot tudunk elképzelni, milyen magas repül fel a repülőgép, akkor bekapcsoljuk a robotpilótát, ami már egy körkörös pályán vezeti automatikusan a repülőgépeket, és lassan lépésről lépésre növeli a repülőgép sebességét úgy, hogy elérjük ezt a flutter sebességet, és akkor, amikor már közelében vagyunk, akkor kapcsoljuk be a flutter elnyomó algoritmusokat, és akkor a végén túllépünk ezen a sebességen, így vizsgáljuk meg, hogy aktívan el tudtuk nyomni. Ezen a repülőgépen, amit mi teszteltünk, itt a flutter sebesség szabályozás nélkül, ez 56 méter per szekundumnál lép fel. Az aktív szabályozással azzal viszont ki tudtuk tolni ezt a fluttermentes sebességet 61 méter per szekundumra, tehát körülbelül 10%-kal tudtuk megnövelni.
Miért fontos ez, vagy miért érdekes ez számunkra a mindennapokban?
Amit említettem is, ezzel könnyebb repülőgépeket tudunk készíteni egy ilyen technológiával, illetve nagyobb fesztávolságú szárnyakat tudunk rátenni, aminek az aerodinamikai hatékonysága jobb lesz, tehát kisebb gyakorlatilag a légellenállási tényezője egy ilyen repülőgépnek. Ha ilyen repülőgépeket gyártunk, akkor ezzel üzemanyagot is meg tudunk spórolni, de emellett, hogyha nem égetjük el az üzemanyagot, ezáltal káros anyag kibocsátást is csökkenteni tudjuk. Előzetes kalkulációk alapján úgy számoltunk, hogy nagyjából egy ilyen 7%-nyi üzemanyagfogyasztást tudunk megspórolni egy ilyen technológiával, tehát az ezen megspórolt széndioxid és egyéb káros anyag kibocsátást azt szintén meg tudjuk spórolni.
Az aktív vezérlés bebizonyította, hogy működik, hogyan tovább?
A következő lépés, mivel ez egy demonstrátor repülőgép volt, tehát rögtön egy ilyen technológiát nem lehet egy utasszállítógépre rátenni, azt nagyon drága megépíteni, stb. Tehát ott egyéb kihívások vannak, ezért szokás egy ilyen technológiát azt először egy ilyen kisebb repülőgépen elvégezni. A következő lépés pedig az, hogy akkor ezt a szabályozási technológiát, amit leteszteltünk, ezt fel kell skálázni egy utasszállító repülőgépre, meg kell nézni, hogy magát az aktuátorokat be lehet-e építeni. Ott esetleg felléphetnek egyéb problémák, amik egy ilyen kisebb repülőgépen nem jelentkeztek, tehát ezek nagyjából itt a következő lépések. És legvégül, ugye egy utasszállító repülőgépnél az összes repülési algoritmust, ilyen dolgokat, ezeket tanúsítani kell, tehát ez egy nagyon szigorú tanúsítási eljáráson is át kell essen egy ilyen szabályzó algoritmus.
És ha jól értem, akkor hosszú távon akár az lehetne a cél, hogy ennek a rendszernek a figyelembevételével tervezzenek meg repülőgépeket, tehát hogy ez már eleve benne
így
legyen
van,
a gépekben.
Így van, igen. Tehát maga az Airbus is benne volt a konzorciumi tagok között. Ő volt az, aki kijelölte nekünk, hogy ezt a demonstrátor repülőgépet nagyjából miért tervezzük meg, hogy ez a flutter jelenség hasonló módon lépjen fel, mint ahogy azt ők egy utasszállító repülőgépen is elvárják.
Ugye itt most leginkább utasszállító repülőgépekről beszélünk, de mondjuk katonai repülőgépek esetében lehet-e ezt használni? Azért kérdezem, mert ugye azok sebessége azért jóval meghaladja az utasszállítókét.
Ott is lehet egy ilyen hasonló technológiát használni, viszont mi ilyen kutatásokban nem vettünk részt. A hadiparban inkább egy ilyen teherszállító repülőgép az, amit jobban el tudok képzelni, hogy ilyen technológiát használni lehet. Vadászgépekről ott nyilván teljesen más a konfiguráció, tehát ott ezek szerintem nem lépnek fel, de ilyen teherszállító gépek esetén ezt szintén fel lehet használni. Itt két projekt volt gyakorlatilag egymásra épülve, egy H-2020-as Európai Uniós projekt, az első a FlexOp volt, a másik pedig a Flipace projekt. A FlexOp-ban volt benne az Airbus is Németországból, illetve Angliából is, illetve aki még fontos volt partner, a DLR Németországból, ők készítették el alapvetően ezeket az aeroelasztikus modelleket. Az ausztriai FACC cég volt, aki megépítette ezeket a flexibilis szárnyakat, hogy ezek úgy legyenek flexibilisek, ahogy mi el is várnánk őket. És erre építettünk később pedig a Flipace projekten belül, ahol végül is elvégeztük ezeket a repülési teszteket. Egyébként, ami talán érdekes lehet, hogy egy ilyen repülős teszt, ez nagyon sok felkészülést igényel, nagyon sok adminisztráció is van vele. Néha hónapokon át e-mailezgettek kollégák a repülőtérrel, meg a német légiügyi hatóságokkal, hogy megkapjuk az engedélyt az ilyen tesztrepülésekre. Úgyhogy ez egy elég nagy kihívás volt. Illetve ami fontos, hogy amit matematikailag szimulációkban előzetesen lemodellezünk repülőgép modelleket, ezek néha akár jelentősebben is eltérhetnek a valós repülési paraméterektől. Ilyenkor először ilyen identifikációs repüléseket kell elvégezni, amikor ezeket a paramétereket utána modellen is belül be tudjuk hangolni.
Sigma, a holnap világa.
Félmillió új csillagot katalogizált és váratlan tudományos eredményeket hozott a Gaia űrtávcső legújabb adatközlése. Kis László csillagásszal, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Ugye a Gaia az Európai űrügynökségnek egy rendkívüli zászlós hajónak nevezhető űrobszervatórium, ami 2013, azaz már 10 éve működik, a Földtől kifelé a nappal szemben 1,5 millió kilométeres távolságban, és nem más, mint egy nagy égi szkenner. Egy közel 2 méteres tükörátmérői teleszkóp van a fedélzetén, maga az űrszonda a nap és a Föld irányához képest relatíve rögzített helyzetben található a pályáján, a nap körüli pályáján, és 6 óránként tesz meg egy teljes fordulatot a forgás tengelye körül. Közben ugye a távcsöve két irányból leképezi a látómezőn áthaladó csillagokat, és ezen folyamatos időben megismételt szkennelések során vadászik arra, amit úgy hívunk, hogy paralaxis jelenség, azaz a közelebbi csillagok a távolabbiakhoz képest egy picit elmozdulnak. Ugye januártól júniusig a Föld és vele együtt ugye a Gaia is napkörüli keringése során térben odébb kerül a nap túlsó oldalára, az 300 millió kilométeres bázisvonal. Ennek köszönhetően kicsit más irányból lát rá a csillagokra júniusban, mint januárban. Na ez az, ami az emberi térlátást is lehetővé tevő jelenség, ugye két szemű emberek azért látnak térben, mert a két szemünkkel a közelebbi dolgokat kicsit másképp látjuk, mint a távolabbiakat. Na ezt méri 2013 óta. Évenként megtesz egy kört a nap körül, és ezért aztán évente szépen oda-vissza mozognak látszólag a közelebbi csillagok kicsit jobban, a távolabbak kicsit kisebb mértékben. 2022 nyarán volt az 3. adatkibocsátása a Gájának, akkor 1,8 milliárd csillagot tartalmazó bődületes nagy csillagkatalógust hoztak nyilvánosságra az Európai űrügynökség csillagászai, és ezzel a tejút rendszer összcsillagának 1%-át, míg térbeli kiterjedését tekintve felét sikerült térben föltérképezni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a Gája a földrajzi felfedezési korszakát újjáélesztette, csak most nem a Földünk felszínét, nem a naprendszerünket térképezzük fel, hanem kicsit tágabb kozmikus hazánkat, magát a tejútrendszert, ezt a csodaszép spirálgalaxist, amelyen a mi napunk egy csillag a másik nagyjából 100-200 milliárd közül.
Miért ilyen ciklikus az adatközlés?
Az adatközlést alapvetően olyan megfontolások szabályozzák, hogy igazából mindenki azt várja, hogy a 5-6-7, akár 10 évig tartó folyamatos működésnek a lehető legpontosabb adatait hozzuk nyilvánosságra. Ugyanakkor a döntéshozókról pontosan lehet azt tudni, beszéljünk teljesen nyíltan és őszintén, a politikusok, akik finanszírozták ezt a nagyjából 1 milliárd euróba kerülő űrobszervatóriumot, várják az eredményeket már hamarabb is. Ezért kezdettől fogva az volt a terv, hogy a tudományos méréseknek az eredményeit ilyen adatcsomagokban hozzák nyilvánosságra. Ezeket DR, azaz Data Release-ként hivatkozzák, volt DR1, DR2, Early Data Release, korai DR3, volt DR3, ez pedig most egy ilyen fókuszponti adatközlés, ahol új típusú adatokat hoztak nyilvánosságra a csillagászok, olyanokat, amelyeket még eddig, mióta a Gaia működik, soha. A végső adatgyűjtés az 2025-ben fog befejeződni, és igazából még gyakorlatilag a 2030-as években is fogunk hallani a még újabb, még részletesebb elemzésből, amikor az embernek van 2 milliárd csillaga, és erről végtelen sokféle adat, mert nem csak pozíciókat mér a Gaia, hanem színeket, spektrumokat, meg még talán a kiskutya fülét is, akkor igazából tényleg sok-sok évre ad elegendő munkát a teljes nemzetközi csillagász közösségnek.
Most nagyjából 500 000 csillagot katalogizált, de tulajdonképpen mit jelent ez a katalogizálás a gyakorlatban?
Most ezt kiemelték többen is, hogy 500 000 új csillagot találta a Gaia. Nem ez a lényeg ennél a mostani adatközlésnél, ez csak egy a legalább 8-9 különböző eredményből. Például 150 000 kisbolygónak pontos pályát kimért az égi pozíciók alapján, megillesztve a napkörüli keringésüknek a pályát, azt szerintem legalább annyira érdekes. Ugye az Omega Centauri nevű gömbhalmaznál sikerült megismételt képekkel egy új mérési módszerrel plusz 500 000 csillagot hozzátenni a már eddig ismert nagyjából 1 millióhoz, de például változó csillagoknak a spektrumaiból ilyen sebesség változásokat is kimért, és abból is meghatároztak periódusokat. Most nagyon legérdekesebb, extragalaktikus csillagászathoz is most letett egy nagy adag adatot, tekintettel arra, hogy a minden adatgyűjtő képességét összetéve, egy egymérlegre téve, kerestek például gravitációs lencse hatással megduplázódott milliárd fényévektől érkező kvazárképeket, és ilyenből is több százat találtak. Ugye ezt úgy lehet elgondolni, hogy van egy galaxis háttérben mögötte milliárd fényévekre egy kvazár, egy aktív galaxis mag, ami fényes, és a galaxis, ami előtérben van, ez megduplázza a képét ilyen kozmikus déli bábként, és úgy lehet felismerni, hogy egymás közelében ugyanolyan fényesek, ugyanolyan színképűek, na azok igazából gravitációs lencsehatás révén megduplázódott képek. Még egyszer, kozmikus déli bábok milliárd fényévek távolságából. Ez szerintem legalább annyira érdekes, mint a 500 000 új csillag az Omega Centauri gömbhalmazban. Most a Gaia az európai űrcsillagászatnak a vezérhajója, a legújabb eredményekkel, amelyekben magyar csillagászok is megjelentek, tekintettel arra, hogy a Gájában benne vagyunk már a Csillagászati Intézetnek egy 6-8 kutatója kezdettől fogva, ez most egy újabb nagy mérföldkőhöz ért, ami mutatja, hogy mennyire hatékony és jól összerakott műszert fejlesztettek a 2000-es évek első évtizedében.
Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársai is dolgoznak az adatelemzéseken. Mi a gyakorlati feladatuk?
Különböző részterületeken megkapnak adatokat, mielőtt azok publikussá válnának, és akkor ott olyan kódokat, speciális programokat futtatnak le, amelyekkel előrébb viszik az adatok együttes elemzését. Mondok egy példát. A Csillagászati Intézetnek az egyik kisebb csapata felelős azért, hogy a Gaiában a fiatal csillagok robbanásszerű kitöréseit azonnal detektálják, amikor a Gaia észreveszi, vagy megméri azt, hogy ott egy valami csillag fényesebb lett, vagy halványabb lett. Tehát ugye a Gaiának jönnek ezek az adatkibocsátásai, de van egy adatcsatorna, ami folyamatosan leszedi a Gaia fedélzetéről az adatokat, és ezekhez kapnak hozzáférést a kollégáim. Ugye a Cambridge-i Csillagászati Intézet ennek az aktivitásnak a központja, Gaia alerteket, Gaia riasztásokat bocsátanak ki, és például a Csillagászati Intézet munkatársai felelnek azért, hogy észrevegyék, hogy na, most egy fiatal csillag éppen robbanásszerűen fölfényesedett. Például ez egy olyan klasszikus változó csillagászati fiatal csillagos kutatás, amiben a magyar kutatók viszik a prímet, ha fogalmazhatok ilyen enyhén profán módon.
Sigma, a holnap világa.
A globális felmelegedés miatt már Finnország légkörében is megjelent a szaharai por, mutatta ki egy nemzetközi kutatócsoport, amelynek magyar tagjai is vannak. Ez az anyag ugyan szépen megszínezi a havat, de veszélyes lehet, mert tovább növeli a hőmérsékletet, mondta a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Herceg Zsolt kérdezte Varga Györgyöt.
Mi a kutatásaink során elsősorban arra lettünk volna kíváncsiak, hogy az a szaharai eredetű poranyag, ami olykor hazánk területén is megfigyelhető, és a saját kutatásaink szerint egyre gyakrabban történnek ilyen események, az mégis milyen messzét tud eljutni a Szahara területéről. Korábban már egy másik kutatásunkban mi Izlandon vizsgáltuk ezeket a porgyaros eseményeket, ez szintén egy jelentős nemzetközi publikáció keretében nyilvános is már. Ennek egy továbbfejlesztett változata volt az, hogy akkor lépjünk tovább irány Finnország, hiszen ott az elmúlt években két alkalommal is olyan mértékű szaharai por kiülepedés történt, tehát amikor a havas felszínen jól láthatóan megjelent a szaharai poranyag, hogy az felkeltette az ottani kutatók érdeklődését is. Mi ekkor kezdtük el vizsgálni a mi általunk alkalmazott módszertannal a Finnország területét nagy távolságokról elérő porviaros eseményeket. És ekkor vettük észre, hogy miután kimutatásra került egy-egy ilyen porviaros esemény, tehát a műholdas mérések, illetve számítógépes modellezés során megjelent a poranyag a finn légkörben. Ezt mi meteorológiai számítások során visszavezettük a forrás területekhez. Ekkor láttuk, hogy nem csak a Szahara területe, hanem még az Aral térség is, tehát az Aral-tó kiszáradt medre, illetve tágabb értelembe vett Kaszpi-tó környéki sivatagos, félsivatagos területekről származó poranyag is elér Finnországba, illetve, ami sokkal meglepőbb volt, az az, hogy öt alkalommal még a közel-keletről származó sivatagi port is észlelni tudtuk Finnországban.
Mi okozza ezt a jelenséget, mi által hogyan jut el ez a por ilyen messzire, és ott milyen következményekkel jár ez?
Meteorológiai hátterét tekintve ilyenfajta porviaros események teljesen természetesnek nevezhetők. Ugyanakkor azt meg kell jegyeznünk, hogy az elmúlt években, évtizedekben megfigyelhető volt, hogy egyre inkább északabbra jut el ez a poranyag. Hogy hazánkban is az elmúlt években egyre intenzívebb és egyre gyakrabban jelentek meg ezek a porviaros események, így ennek egyértelműen az éghajlatváltozást tartjuk a hátterében. Ennek egy olyan fajta egyszerű magyarázata van, hogy az éghajlatváltozás következtében a magasabb földrajzi szélességek, tehát az arktikus területek sokkal jobban melegszenek fel, mint általában a föld más zónái. Emiatt lecsökken az a hőmérséklet különbség, ami megjelent eddig a hideg, illetve a meleg égövek között, és ez az a hőmérséklet különbség, ami a magas légköri futóáramlatoknak az energiát szolgáltatja. Na de ha ez a hőmérséklet különbség lecsökken, akkor maguk a magas légköri futóáramlások is kevesebb energiát kapnak, lassabbak, lomhábbak lesznek. Eddig, amíg megfigyelhető volt, hogy nyugatról keletre áramlott ez a levegő a magasabb légkörben, ez most hullámzóvá vált, és nem csak a mérsékeltőkbe, hanem olykor-olykor a hidegebb, illetve a melegebb térségekbe is kileng. Ez a hullámzó mozgás teremti meg a lehetőséget arra, hogy egyre többször úgymond belekapjon a déli sivatagi területekbe az áramlási rendszer, és amikor ez a hullám elindul fölfelé, akkor egyre északabbra is el tud jutni.
Ott mit okoz?
Az egyik bírálónknak is ez volt a nagyon jó kérdése, hogy ez a felszíne most megfigyelhető, vagy csak a légkörbe azonosítottuk magát a por anyagot, és erre az volt a mi válaszunk, hogy a felszínen nagyon ritkán jelenik meg, a magasabb légkörben ott van, és ott játszhat olyan szerepet, hogy a felhőképződési folyamatokat tudja módosítani. Különböző magasabb légkörben megjelenő felhők képződéséhez vezethet, amely akár a fotovoltaikus energiatermelésnek a hatékonyságát is le tudja csökkenteni, de például olyan egészségügyi hatása, káros hatása, mint amit olykor Dél-Európában megfigyelhetünk a szaharai porveros események során, olyan egyértelműen kijelenthető, hogy nincsen. Szóval a felszíni hatása az annyi, hogy olykor-olykor érdekessé válik, hogy megszínezi a havat.
Viszont, ha jól értem, a felmelegedés miatt jut oda, de ott már ő maga is felmelegedést okoz.
Igen, ezt is vizsgáltuk a kutatásunk során, minden egyes esemény során mekkora volt ez a melegedés, melegítő hatás. Ez néhány fokos volt olykor-olykor, de ami ennél sokkal jelentősebb, hogy a szezonalitásában történő változások során megfigyelhetővé vált, hogy egyre gyakoribbak a téli események. Tehát amikor ténylegesen egy hideg időszakban érkezik meg ez a meleg légtömeg, magasabb légkörben ez egy felmelegedést okoz, és minden téli esemény során kimutatható volt, ilyenkor viszont valamilyen ónos esős esemény előfordul. Ez a magas légköri hőmérséklet öblet okoz ónos esős eseményeket.
Folytatódik ez a kutatás? Van még mit felfedezni? Van még miután kutatni?
Igen, mivel a külföldi, a finn, illetve az izlandi kollégák is rendkívül lelkesek lettek az új eredmények láttán is, illetve rengeteg mintát tudtak begyűjteni ők egy ilyen közösségi tudomány kampány keretében, tehát rengetegen küldtek be nekik szaharai por anyagból mintát, amit ők a finn szaunájukba fel tudtak olvasztani, és ezeket az anyagokat mi fogjuk megvizsgálni a közeljövőben, illetve már most is folyamatban vannak ezek a vizsgálatok, hogy meg tudjunk minél többet magáról a poranyagról, mekkorák ezek a szemcsék, milyen ásványtani jellemzőkkel rendelkeznek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.